Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Múlt hét pénteken a Nemzetiségi Nyelv és Irodalom írásbelikkel megkezdődött a 2020-21-es tanév őszi érettségi időszaka. A vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok, a tavasszal már bevált járványügyi óvintézkedések szigorú betartásával szervezték és szervezik. Idén ősszel csaknem 400 intézményben több mint 27 ezeren érettségiznek. Az oktatási hivatal a honlapján közzétette a vizsgaszervezés során alkalmazandó biztonsági intézkedésekről szóló ajánlást. A diákok számára úgy kell ülőhelyet biztosítani, hogy tartható legyen a legalább másfél méter védőtávolság. Ennek érdekében egy teremben legfeljebb 10 tanuló tartózkodhat. Minden helyszínen megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt kell biztosítani, továbbá a vizsgázóknak ajánlotta maszkviselése. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Azoknak, akik tavasszal a koronavírus járvány miatt nem tudtak eleget tenni vizsga kötelezettségüknek, az érettségi pótlása ingyenes. Az írásbeli vizsgákat október 30-áig tartják, az emelt szintű szóbelik időpontja november 12-e és 16-a között lesz, a középszintű szóbeliket november 23-a és 27-e között tartják, az őszi érettségi vizsgaidőszakban tehát a tavaszival ellentétben lesznek szóbeli vizsgák. A múlt héten háromnapos digitális oktatási konferencia zajlott a Digitális Jólét program keretében, immár harmadik alkalommal, de ezúttal a koronavírus járvány miatt rendhagyó módon online. Megnyitójában Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár hangsúlyozta, tavaly óta nagyon megváltozott a világ. Mint fogalmazott, átestünk az elmúlt hónapokban egy olyan innovációs kalandon, amit hivatalos nevén tantermen kívüli digitális munkarendnek hívunk. Tavaly a digitális oktatásra még kevesek szerelmeként tekintettek, akkor a hagyományos tanítás töltött be meghatározó szerepet a magyar iskolákban. A járvány azonban mindent felülírt, és nem várt innovációkkal gazdagította a rendszert, mondta a köznevelésért felelős államtitkár. Emlékeztetett arra is, az elmúlt 2-3 évtizedben számos lépés történt a digitalizáció irányába, eszközöket szereztek be, több tízezer pedagógus vett részt továbbképzéseken, tartalmakat fejlesztettek. Megemlítette egyebek mellett a Nemzeti Köznevelési Portált, a digitális témahetet és a digitális oktatási stratégiát. Hozzátette, rendelkezésre állt tehát egy előzetes tudás, azt azonban még sosem próbálta ki az ország, hogy képes-e rendszer szintű átállásra. Az utóbbi hónapokban viszont ez is bekövetkezett. Az államtitkár ennek kapcsán úgy értékelt, hogy állta a sarat az oktatási rendszer, minőségi módon működött, de azt hozzátette, hogy a digitális tanítás nem lehet eredményesebb, mint a hagyományos. Az idei digitális oktatási konferencia főbb témái között szerepeltek a távoktatásban jól használható innovatív pedagógiai és technológiai megoldások, az intézményi és humán erőforrás fejlesztési lehetőségek, valamint a magyarországi és nemzetközi jó gyakorlatok is. Azokra a kérdésekre is választ kerestek, hogy miként lehet jobb tanárrá válni a digitalizációval, milyenek a nemzetközi tapasztalatok az oktatás digitális átállásáról, mit kell tudni a távolléti tanítás hatásairól, valamint miként jelenik meg a digitális kompetencia a nemzeti alaptantervben. Csaknem 100 hordozható számítógépet kaptak a Tanítsunk Magyarországért mentor programban résztvevő tanulók Pécsen, Debrecenben, Miskolcon és Nyíregyházán. A gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár azt mondta, szeretnék elérni, hogy a diákoknak 14 éves korukban ne jelentsen nehézséget az iskolaváltás, az azzal járó rendszeres utazás és a beilleszkedés. Rozgonyi Ádám összeállítása.
95-8. Általános iskolás kisdiáknak adtunk át laptopokat, mert azt tapasztaltuk a tavaszi távoktatás során, hogy őnekik korlátozott hozzáférésük volt digitális eszközökhöz.
Mondta az Inforádiónak a gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. György László hozzátette, a digitális eszközöket a mentorokkal való kapcsolattartásra és szükség szerint a távoktatásban is használni tudják majd a tanulók.
Bár hozzáteszem, remélem, hogy működni fog ugyanúgy az oktatás, ahogy a Magyarország is működik.
A Tanítsunk Magyarországért mentor programmal azt szeretnék elérni, hogy a diákoknak 14 éves korukban ne jelentsen nehézséget az iskolaváltás, az azzal járó rendszeres utazás és a beilleszkedés. A tapasztalatok szerint ugyanis leginkább ezek felelősek a középiskolai lemorzsolódásért, tette hozzá az államtitkár.
És az egyetemista mentoroknak az a feladatuk, akik melléjük szegődnek ezen általános iskolásoknak, 7-es, 8-os általános iskolásoknak, hogy megmutassák nekik a világot, a továbbtanulási lehetőségeket, a munkalehetőségeket, a kikapcsolódási lehetőségeket, egy szóval az élményszerzési lehetőségeket, és azt gondoljuk, hogy ez segíti az általános iskolából a középiskolába való átmenetet.
A gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár hozzátette, a mentorprogramban ősztől már 1639 felső tagozatos általános iskolás és 377 mentor vesz részt az ország mintegy 60 kis településén.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Immár 21. alkalommal díjazott általános, közép és szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi tanárokat a Richter Gedeon Alapítvány Magyar Kémia Oktatásért kuratóriuma. Pelionisné Parócai Margita, a Richter támogatás politikai szakértője azt mondta, bíznak abban, hogy ez a díj is hozzájárul ahhoz, hogy emelkedjen a reáltudományok és a pedagógusi pálya értéke. A riporter Sipos Ildikó.
A Richter egy gyógyszergyár, ahol nagyon sok vegyésznek van munkahelye, nagyon sok vegyész kerül ide. Ahhoz, hogy egy vegyész, jó vegyész legyen, ahhoz az kell, hogy már a középiskolában, aztán később az egyetemen jó kémia tanárai legyenek. Felkeltsék az érdeklődést a kémia iránt, szeresse a kísérleteket, tudjon logikusan gondolkozni, végig tudjon gondolni egy kísérletet, tudjon összefüggéseket keresni, és ezt mind-mind ezek a fiatalok nagy részt a középiskolában tanulhatják meg. Nagy szerencsénk az, hogy a középiskolákban olyan kémia tanárok vannak, akik valóban egy nagyon alapos kémia tudást tudnak adni a fiataloknak. És mivel ez a Richternek egy érdeke, ezért azt gondoltuk, hogy valamilyen módon honorálni vagy megbecsülni kell ezeket a tanárokat, és így alakult ki az a gondolat, majd pedig ez a díj, amit kiadunk.
Mi a tapasztalat, mennyire vált nehézé az utánpótlás az elmúlt években? Ugye lehet arról hallani, hogy egyre kevesebben választanak továbbtanuláskor, pedagógusi képesítés megszerzésekor valamilyen reáltárgyat, akár matematikát, fizikát vagy kémiát. Tehát van-e utánpótlás?
Én azt hiszem, hogy valahogy javul a helyzet. Egy 5-6 évvel ezelőtt talán nehezebb helyzetben volt a magyar társadalom. A tanári pálya egyszerűen nem volt vonzó. Az a gyanúm egyébként, hogy egy ilyen díj, mint ez a Magyar Kémioktatásért díj, még vonzóbbá is teheti ezt a szakmát. Ezek a tanárok pedig olyan példák, akik valószínűleg azáltal például, hogy díjazottak lettek, a fiatalok száma is egy követendő. Tehát nem csak azt látják, hogy a tanár úr az milyen jó tanár, meg azt, hogy a tanár úr az milyen jól megtanította nekünk, hanem azt is, hogy hú, hát ilyen munkával azért még díjat is lehet kapni. Úgyhogy én nagyon remélem, én is, és hát nyilván mi is nagyon reméljük azt, hogy a természettudományok szeretete, a hozzájuk való vonzódás és érdeklődés az növekedni fog. Ez a díj biztos, hogy ezt segíti.
Az iskolai oktatásban továbbra is számos lehetőséget rejt a digitális oktatás. Erről beszélgettem Csapó Benő egyetemi tanárral, neveléstudományi kutatóval.
A problémalapú tanulás az egy elég régi progresszív oktatási módszer. Ennek egy újabb változatáról hallottunk az elmúlt években, a jelenség alapú tanulásról. És ez az egész megközelítés arról szól, az a lényege, hogy nem a hagyományos iskolai vagy tudományos disziplinákra bontva tanítjuk a tananyagot, hanem kiindulunk egy problémából. Na most itt van ez a járványhelyzet, ami rengeteg tudomány területet hozott a felszínre. A napi hírekben szerepelnek olyan tudományos kérdések, amelyek egyébként pedig csak a magasabb rendű iskolai tanulmányokhoz tartozhatnak. Tehát ez valóban egy halatlanul fontos lehetőség, hogy ezeknek az értelmezésére fűzzük fel az iskolai tanítást. Például, ha valamilyen módon az iskolák lehetőséget találnak arra, hogy megbeszéljék azt, hogy mi is történt az elmúlt időszakban, és szinte lehet egy glosszáriumot, egy szakszó jegyzéket készíteni, amelyek előfordulnak a napi hírekben, és végig lehet rajta menni, és megtanuljuk azoknak a tudományos alapjait. tényleg azt tudom mondani, hogy itt a példa arra, hogy hogyan működik a tudomány, és milyen az emberi életeket befolyásoló döntéseket kell hozni tudományos információk alapján. Ez a gyakorlat, a tudomány gyakorlati alkalmazása, az iskolai tudás és az alkalmazható tudás összekapcsolása, ez egy nagyon fontos lehetőség, amit kár lenne kihagyni.
Azért is fontos ezt, amit említett, az alkalmazható tudás, vagy a probléma megoldó alapú tanulás, meghaladva egy kicsit ezt a tételszerű tanulást, mert hogy a különböző mérések, gondolok itt a PISA, a TIMSS vagy a PIRSS mérésekre, ezek ugye egyébként is az önök szakterületét jelentik, azt mutatják, hogy ebben a tételszerű tanulásban, úgymond a tankönyvi lecke felmondásában még viszonylag jól teljesítenek a magyar diákok. Akkor van baj, ha a kompetenciákra kerül a hangsúly, vagyis a megtanultak, illetve a tudás alkalmazására. Tehát akkor most talán segítheti ezt a folyamatot, vagy ennek a folyamatnak a meghaladását és a mostani időszak.
Igen, így van, ez az egyik legfontosabb kutatási területünk, hogy hogyan tudják a diákok alkalmazni azt, amit az iskolában megtanulnak. Már a 90-es évek elején belefutottunk abba a problémába, hogy bár akkor még a 80-as évek végén, 90-es évek elején úgy tudtuk, hogy a magyar diákok a legjobbak a világon természettudományból, de akkor kiderült, hogy egy nemzetközi vizsgálatban részt véve a mi gyerekeink oldották meg leggyengébben a természettudományos feladatokat, azokat, amelyeket az amerikai kollégán készítettek, és amelyek alkalmazás szemléletűek voltak. Ezt nagyon élesen a felszínre hozta valóban a PISA vizsgálatsor, amelyik az alkalmazható tudáson keresztül vizsgálja az iskolában tanultakat. Itt valóban most van egy lehetőség arra, hogy erre a kérdésre is ráirányítsuk a figyelmet, illetve megtanuljuk kezelni ezt a problémát, és ezt az átjárást az iskolai tudás és az életben szükséges tudás között jobban kinyissuk.
Nyilván ennek fontos terepe lehet a csoportmunka, a különböző projektfeladatok vagy közös feladat megoldás, tehát azt a klasszikus frontális oktatási formát azért mindenképpen időszerű lenne meghaladni. Nem tudom, ez egyáltalán mennyire van jelen, vagy mennyire dominál a hazai oktatási rendszerben. Óhatatlanul az jut az eszembe, amit Karácsony Benő, a kiváló erdélyi író írt, hogy az iskolában az a fura alapállás érvényesül, vagy az a fura helyzet van, hogy az kérdez, aki amúgy is tudja a választ. Tehát a hagyományos modell, amit talán már meghaladhatunk, ez a klasszikus frontális oktatási forma.
Valóban ennek a meghaladás az egyik legfontosabb feladatunk, és itt a lehetőség is. Azért itt akkor megemlíteném, hogy a 2018-as PISA vizsgálatnak az innovatív területe éppen a kollaboratív probléma megoldás volt, és ez a kollaboráció, amit modellezett, szimulált a PISA vizsgálat, az egy online térben való kollaboráció volt. A gyerekek is most ebbe bekapcsolódtak, hiszen egymással is kapcsolatba léphetnek különböző területeken, és valóban zajlik ez a kollaboratív probléma megoldás. Tehát ez is egy nagyon fontos tanulság lehet, hogy ezt megőrizzük.
Ha megnézzük az egyes iskolai tantárgyakat, akkor a digitális oktatás jelenthet azért nehézséget bizonyos tantárgyaknál, ahol mondjuk több a gyakorlati elem, a gyakorlati rész, hát gondolok itt például a fizika vagy a kémia tanításra. Egyáltalán a reál és a humán tárgyak tekintetében vannak itt komolyabb eltérések vagy különbözőségek?
Hát soha nem gondoltuk azt, hogy teljes mértékben kiválthatja az online tanulás vagy a számítógépes tanulás a személyes jelenlétet. Ez mindenütt meg fog maradni a felsőoktatásban is. Viszont azt végig lehet gondolni, hogy melyek azok a tanulási területek, ahol teljes értékű lehet egy gépi tanulás, egy számítógépes tanulás, online tanulás vagy bármi, ami nem igényli a pedagógus személyes jelenlétét. A technológia alkalmazása az iskolában nagyjából két irányba megy, és az egyik irány az, amikor teljesen kiküszöböli a pedagógusokat. Ezek azok az intelligens tutor rendszerek, amikor egy komplett programot lehet arra kidolgozni, hogy valaki elkezd ezzel tanulni, végighalad rajta, és a végén a rendszer kiállít egy bizonyítványt. Nagyon sok ilyen terület van, amit meg lehet itt tanulni. Vannak kihasználatlan területek is, például ilyen nyelvtanulás, amiben bizonyos dolgokat nagyon jól meg lehet tanulni ezekkel az online rendszerekkel. Na most a másik irány, és ez az, amin mi dolgozunk, amikor nem kiküszöböljük a pedagógust a folyamatból, hanem segítünk, különböző eszközöket adunk a pedagógusok kezébe ahhoz, hogy a saját személyre szóló fejlesztő munkáját hatékonyabban tudja végezni. A két különböző megközelítés életkorban is elválik egymástól, az idősebb tanulók, egyetemisták inkább magukra hagyhatok, megvan bennük a belső késztetés, megvan az a fajta tanulási stratégia, amit tudnak használni ezekben a rendszerekben. Viszont a kisgyerekeknél, amikor bekerülnek az iskolába, nagyon sok személyes törődés szükséges. És akkor a pedagógusok kezébe eszközöket kell adni, amelyekkel fel tudják térképezni, hogy hol tartanak az egyes diákok, és segíteni tudnak mindenkit abban, amire szüksége van, gyerekek túlterhelése. Mindenféle tudást próbálunk a fejükbe gyömöszkölni, aminek a megtanulására felkészületlenek, amit nem is fognak megtanulni, következésképpen nem is tudják alkalmazni. Nagyon sok ilyen példát lehet mondani, szinte már a második, harmadik osztálytól, egészen végig az érettségig, amit nyugodtan ki lehetne hagyni, mert semmi szükség nincs rá. És ugyanakkor, ahogy már említettem, fel lehetne fűzni a tanulást sokkal izgalmasabb és az életünket közvetlenül befolyásoló kérdésekre.
Akár az önök által kidolgozott programok kapcsán mi mondható el a pedagógusok digitális tudásáról vagy felkészültségéről? Véletlenül adott ez vagy adva van, mert hogyha a pedagógusok életkorát nézzük, ezt a bizonyos korfát nézzük, az nem túl kedvező. Idősebb tanítók, tanárok talán nem mozognak olyan biztonsággal a digitális világban vagy az online térben. Van esetleg ezzel kapcsolatban visszajelzés?
Én úgy gondolom, hogy ez egy mítosz vagy egy városi legenda, hogy az idősebb pedagógusok nem tudnák a digitális eszközöket használni. Van egy szlogen, amit mi gyakran használunk, és ez úgy szól, hogy fel kell szabadítani a pedagógusok kreativitását. Ha a pedagógusokat olyan helyzetbe hozzuk, hogy a saját ötleteiket használhassák, akkor ezt meg fogják tenni. Különböző továbbképzések során évente nagyjából olyan 150-200 pedagógussal találkozom. Persze azt szoktuk erre mondani, hogy ez egy válogatott közösség, ami diagnosztikus rendszerünkhöz kapcsolódó workshopokra, továbbképzésekre jönnek a pedagógusok, és ebben téves következtetéseket is levonhatunk, hogy nem minden pedagógus ilyen. Ugyanis ezeken a workshopokon, műhelymunkán azt látjuk, hogy hihetetlen ambícióval használják ezeket a rendszereket, belevetik magukat, és amikor ezeket a képzéseket tartjuk, gyakran nincs is arra szükség, hogy mi elmagyarázzuk, hogy mit kell tenni, mert mindig van valaki, vagy többen vannak a csoportban, akik már használták, és nálunk sokkal meggyőzőbben elmondják a többieknek, hogy akkor mit kell tenni, hogy kell bejelentkezni, hogy kell letölteni a visszajelző adatokat, és szinte átveszik a prezentáló szerepét. Tömegével vették a kezükbe az irányítást a pedagógusok, hihetetlen munkába vetették bele magukat abba, hogy ezt a helyzetet megoldják. Ez engem nagyon optimistává tesz a továbbiakat illetően. Az egyik fő irány, amire fölfűzzük a saját kutatási munkánkat, kutatómunkánkat, az a személy, a tanulás személyes és személyre szólóvá tétele. Ez a personalizáció, ami lényegében csak azt jelenti, hogy mindenkinek azt tanítsuk, amit még nem tud, és ne tanítsunk olyasmit, aminek a tanulására még nem felkészült. Most ez a mentoráló szerep, a gyerekekkel egyenként való foglalkozás, ez lenne mindenfajta tanításnak a lényege. Amikor ott vannak a gyerekek az iskolában, az osztályban, akkor is egy nagy kihívás, hogy egy osztálykeretben, amikor sok gyerek van együtt, hogy lehet egyenként mindenkinek azt tanítani, amire neki szüksége van.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!